A talentumok példázatát olvasnám fel a Máté Evangélium a 25. részéből, a 14. verstől kezdődően a 30. versig. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult. Vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-t keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga! Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ebben a példázatban Jézus már előre készíti tanítványait, hogy el fog jönni az az időszak, amikor fizikálisan nem lehet velük, és ebben az időben mihez is kezdjenek. Ez szól egyrészt a tanítványoknak, és szól mindenkinek, aki a tanítványok utódaiként bekapcsolódik Jézus követésébe. Így ez a példázat igen releváns ma nekünk, amikor abban a korban élünk, amikor Jézus fizikálisan nincs itt közöttünk, és azon szeretnénk gondolkodni, hogy mit is kezdjünk ebben az időszakban. Ez a helyzet egészen addig fog tartani, amíg ő vissza nem fog térni másodszor, ahogyan már többször hallottuk, erre a földre, dicsőségesen, hogy ítéletet tartson. Itt szeretne minket a példázat tanítani, hiszen arról beszél, hogy Jézus második visszajövetelekor számadást fog tartani, de csak a hűségeseket fogadja magához. A példázat alapján tehát beszélnünk kell arról, hogy mit kezdjek az elszámolással, mit jelent az, hogy valaki hűséges és hűtlen, és harmadszor pedig, hogy hogyan élhetek olyan életet, aminek a végén hűségesnek fognak nyilvánítani, és ebben az egészben hogy lehet a segítségemre az evangélium. Kezdjük az elején, mit kezdhetek az elszámolással? A példázatban ezt olvassuk. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát, és elment idegenbe. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Érdemes ott kezdeni, hogy a példázatban megjelenő képisíkot lefordítjuk, hogy mit is jelent. Ugye mindannyian érezzük, hogy a gazda, aki elmegy, az Úr, az Jézust jelenti. A szolgák, akiknek az Úr kiosztja a vagyonát, ugye nagyon meghatározott dolog szerint, nem akármilyen bölcsesség szerint, nem csak úgy össze-vissza, hanem mindenkinek a képességei szerint, azok szerint a lehetőségek és erők szerint, ami benne van az adott ember életében. Tehát ezek a szolgák nem mások, mint a tanítványok, akiknek Jézus meséli ezt a példázatot, mondja, és minden olyan ember, aki Jézus követője. A talentum talán már nem ennyire egyértelmű, hiszen benne van a köznapi nyelvünkben, és nagyon sokszor a képesség szóra fordítjuk le, de hogyha megnézzük az ószövetségi gyökeret, akkor ott ez súlymértéket jelent. Mégpedig nagyon meghatározható, olyan 34 kiló körülbelül, 34 kilogrammnyi súlyt jelent. Az új szövetségre átszámolva egy kicsit módosul a helyzet, hiszen egy talentum megegyezik egy átlagos munkás 20 évi, azaz 20 évnyi bérével. A kiosztott vagyonban tehát különbség van, de ugyanaz az Úr osztogatja. És így mai nyelvre lefordítva a talentumot, ez tehát jelöl mindenféle fizikai javat, ami az ember életében megvan, és mindenféle olyan dolgot is, amit a Szentlélek tud egyedül ajándékozni, hiszen nincsen tehetség, nincsen ügyesség, nincsen helyzeti előny, nincsen jó családi körülmény, anélkül, hogy ezt Isten ne adta volna meg. Azok szerint kapják a javakat, a szolgák, amiként a gazda alkalmasnak ítélte őket. Az pedig, hogy egy gazda, egy úr számon kéri a saját szolgáit, azon talán nincs semmi kivatnivaló. Végül pedig ugye az elszámoltatás, az utolsó ítélet, melyen számot kell adni mindannyiunknak, ahogyan már többször beszéltünk róla. Itt érdemes megállni egy pillanatra, hiszen hogyha ezt átgondoljuk, és kicsit magunkra vonatkoztatjuk, akkor igen komoly kérdések merülnek fel. Hogy is van ez akkor? Az Isten, aki a szeretet Istene, aki szeret bennünket, aki mindent odaadott értünk, egyszer vissza fog jönni, és számon fogja kérni azokat a dolgokat, amik a mieink. Odáig rendben van, hogy a szellemi dolgokkal elszámolunk. Talán még az is tartható, hogy a képességeinkről számot adunk. De hogy az anyagi dolgok, amiket mi kerestünk meg, amik azért a mieink, mert tettünk, mert felkeltünk korán, mert talpon voltunk, azokat is megkérdezi? Azokról is számot kell adnunk? Lehet, hogy nem mindenkiben, de talán többekben ez érdekességként, talán másokban meg biztosíték kiverésként jelentkezik. Nem tudom, hányan tekintenek közületek úgy magukra, mint szolgákra, pedig a példázatban róluk van szó. Mindenki, aki Krisztus áldozatát elfogadta, önként mondott le mindenről, ami az övé. Hogyha Krisztus gyermeke vagyok, és elfogadom a megváltást, akkor mindenemet, amim csak van, az életemet, a képességeimet, a barátaimat, az egészségemet, a szabadidőmet, azt, ami a pénztárcámban van, az a hely, ahol lakok, a házamat, a lakásomat, az autómat, a mobiltelefonomat, és még sorolhatnám, mindent Istennek adok át. A megtéréssel minden javadat, minden tulajdonodat önként átadod Istennek. Persze ez nem azt jelenti, hogy aki megtér, onnantól kezdve nincs semmije. Hiszen tudjuk, hogyha szétnézünk magunk körül, vagy hogyha magunkba nézünk, megmaradnak a javaink. Viszont megváltozik a hozzáállás. Nem tulajdonos vagy onnantól kezdve, hanem megbízott. Tehát akkor ez azt jelenti, hogyha keresztjén vagyok, hogyha mindenestül megváltott vagyok, akkor ezzel együtt szolga is vagyok. Pál apostol, amikor magáról, mint az Úr szolgájáról beszél, nagyon sokszor használja azt a szót, amit a legkönnyebben és a legközelebbi formával úgy lehetne visszaadni a magyar nyelvbe, hogy rabszolga. A római levelet így kezdi. Pál, Krisztus Jézus, rabszolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. A Filippi levélben így ír. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus rabszolgái. Vagy pedig a Tituszhoz írt levelet így indítja. Pál, Isten rabszolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, Isten választottaiért. Csak ugye egy pár példát említsünk. Az Isten rabszolgája. Persze ezzel nem az elnyomást szeretnék kifejezni, amit nagyon sokszor ez a szó, hogyha én most itt kimondok, mindannyiunk fejében megjelenik, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy egy jogi, egy teljes alárendeltséget mutat fel az apostol. Semmim sincs, mindenem a tiéd, sőt, én magam is a tiéd vagyok. Amennyiben látjuk, hogy az ítélet a szolgák felett fog elhangzani, akik mindenestül az Úrhoz tartoznak, akkor talán egy kicsit jobban figyelünk. Az elszámolással nem félelmet szeretne kelteni Isten, hanem egyrészt ezt Isten igazsága megkívánja, hogy a kiosztott javak, amiket ő ad, azokról az ember adjon számot, hogy mit kezdett velük, hiszen nem ok nélkül osztogat, hanem nagyon konkrét meghatározott célja van, és egy nagyon konkrét meghatározott időre szól. Kiózanítóan hathat, hiszen bárhogy ragaszkodik az ember a különféle kapcsolatokhoz, anyagi javakhoz, státuszhoz, akár családon belül, akár társadalmilag, akár munkahelyén, mind-mind olyan dolog, ami egy meghatározott időre szól, és ami egy idő után nem lesz fontos. Másrészt olyan dolgokat kér vissza az Úr, olyan dolgokról kell elszámolni, amik szükségesek a munkavégzéshez. Úgy van nálunk, mint megbízottaknál, de úgy bánunk velük, mint a mi tulajdonunk lenne átmenetileg. Lehetőség van ebbe az egészben, hogy a legtöbbet hozzuk ki. És hogyha valaki így tud ezekre tekinteni, akkor már is nem az lesz a fontos, hogy nekem miért ennyi van, és a másiknak miért annyi. Nem az irigykedés irányába mozdul el az ember, hanem komolyan veszi azt a feladatot, ami járul ezekhez. Tudatosítja, hogy a másik ugyanolyan szolga, mint én, legyen bármennyi java is, bármilyen sok, vagy bármilyen kevés, ugyanannak az Úrnak fog elszámolni, és ő is csak meghatározott ideig kezeli ezeket a dolgokat. Különbségek lehetnek a között, hogy ki mennyit kapott, de a számadás egységes. Ez így önmagában talán egy picit félelmetes lenne, hogy tudjuk, hogy van elszámolás, de eddig még nem nagyon tudjuk, hogy milyen szempontrendszer szerint fog ez a szolga, fog ez az Úr megítélni bennünket. A példázat arról beszél, hogy két lehetősége van az embernek, kettő kerül megjelölésre, hűség, illetve hűtlenség. Nézzük meg most egy picit jobban, hogy mit is jelent ez a kettő. Ezt olvastuk. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, hozott másik öt talentumot, és így szólt. Uram, öt talentumot bíztál rám, nézd, másik öt talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, két talentumot bíztál rám, nézd, másik két talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az egy talentumot kapta, ezt mondta. Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem betettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szortál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki, te gonosz és rest szolga. A hűség és hűtlenség állapotát talán a legkönnyebben az üzlettel lehet megmutatni, az üzlettel lehet kifejezni. Hiszen ott nagyon egyszerű a helyzet, hogyha valaki bármilyen okos, bármilyen szép, bármilyen helyzeti előnyben van, de nem kockáztat, nem teszi oda magát, nem használja ki a lehetőségét, nem kel fel időben, akkor a vagyona egyszerűen csökkenni fog. Ha pedig teljesen elszánt, mindent követ, megmozgat, igyekszik mindenhol ott lenni, igyekszik mindenről tudni, akkor bármilyen kevés is van nála, előbb vagy utóbb elkezd gyarapodni. Akiket hűségesnek nevez az Úr, azokról megállapítja azt, hogy azonnal elmentek kereskedni, és jól végezték el a feladatot. Vállalkozásba fogtak, kereskedtek, próbálkoztak, befektettek, kockáztattak, aminek a vége az lett, hogy gyarapodott a vagyon, és többet tudtak visszaadni, mint amennyit kaptak. Aki viszont hűtlen, arról azt halljuk, hogy nem végzett semmilyen feladatot, nem végzett semmilyen munkát, teljes tétlenségben, nem törődömségben kihúzta magát mindenféle munka alól, a kapott talentumot nagy gondossággal elásta, és a végén egy az egyben visszaszolgáltatta. Ezek alapján azt világosan leszögezhetjük, hogy nem a kiadott talentummal, a kapott értékkel való elszámolás jelenti a hűséget. Nem az a dolga a keresztényeknek, hogy a rendelkezésükre álló fizikai, szellemi, lelki forrásaikat a végén fel tudják mutatni. Tessék, Uram, itt van minden, amit kaptál, még a külső csomagolást se vettem le róla. Úgy, ahogy van, itt van, nem nyúltam még hozzá se. A javak, a kiosztott feladatok konkrét cél érdekében történnek, kereskedni kell velük. Ez lefordítva azt jelenti, hogy építeni kell az Isten országát. És ez a példázat, az Isten országának az építése nem csak a gyülekezeti szolgálatot jelenti. Nem azt jelenti, hogy ha a gyülekezetben szolgálatot vállalok, akár a gyerekekkel, akár az imádkozással, vagy akár valamilyen programon való segítséggel, akkor én kipipáltam a kereskedést, és hű szolga vagyok. Ez része, nagyon fontos része, megkerülhetetlen és elengedhetetlen része, de csak része a kereskedésnek. A kereskedésbe beletartozik az evangélium hirdetése, megélése, az önképzés, a javakkal való jósáfárkodás a munkahelyen, a családban, úton és útfélen, az iskolában, az egyetemen, minden olyan helyen, ami az ember, a szolga, a keresztjén, a te életeddel kapcsolatos. Jézus pont azért beszél erről egy gazdasági, egy üzleti nyelven, hiszen így félreérthetetlen az, amit ki szeretne fejezni. Aki kereskedik, vagy kereskedett valaha életében, az pontosan tudja, hogy ott nem úgy van, hogy heti 4 napot dolgozok, vagy heti 5 napot, aztán a többin meg pihenek. Hogyha nem vagyok ott teljesen, teljes erőbedobással, teljes jelenléttel, akkor hiába szánok oda egy részt, nem lesz olyan profitom, mint amilyet szeretnék. Vagy ott vagyok teljesen az egész életemmel, ha nyereséget szeretnék, vagy pedig nem érdemes csinálni az egészet. Amennyiben úgy tekintesz magadra, mint aki hűséges, vagy hűséges szeretne lenni, akkor ez meg kell, hogy nyilvánuljon abban, hogy a javaiddal, testi, lelki, fizikai, szellemi javakkal jól sáfárkodsz, hiszen a gazda pont ezt mondja a szolgáknak: hűséges voltál hozzám, tiéd mindenem, gyere velem. Amennyiben nem tartod ezt fontosnak, nem számít, hogy ezekkel kereskedj, ezekkel építsd mindenhol Isten országát, akkor hiába tartod magad hűségesnek, hiába tartod magad jó szolgának, hiába tartod magad keresztjénnek. Ki kell józanodnod. Nem voltál hű szolga, nem követted a feladatodat, mindent el fognak venni tőled. A hűség egyrészt arról beszél, hogy mennyire van tele a szíved az Isten iránti hálával. Szeretnél neki hasznot hajtani, szeretnél kereskedni az ő számlájára, szeretnéd örömmel megtenni, és bár szolga vagy, de ez nem kötöz meg téged, hanem felszabadít, hogy menj, indulj, kockáztas, ott legyél, hogy hirdesd az evangéliumot azzal az ajándékkal, amit van, amit kaptál, beszélj a benned lévő reménységgel, kutasd az írásokat, tudj meg minél többet, ha kell szólj, ha kell maradj csendben, ha kell adakozz, ha kell tűrd azt, hogy szenvedned kell, de tudod, hogy amikor ezt teszed, akkor a nálad levő talentumok, amiket az Úr helyezett el nálad, gyarapodnak. Mert egyértelmű, hogy az Uradnak szolgálsz, Istenednek akarsz tetszeni, és az ő java, az ő országának az építése egyre inkább életcéloddá válik. Arra törekszel, hogy mindenhol belegyakorold magad. Bár a példázat csak a gonosz szolga esetében beszél Isten képről, ezt itt is meg kell említenünk. Hiszen ezeknél a szolgáknál is van egyfajta kialakult kép, ahogy urukra tekintenek örömmel, ahogy urukra tekintenek, az arra készteti őket, hogy teljes erejükkel latba vessék magukat, hogy induljanak örömmel, kereskedjenek, szívesen hajtsanak hasznot, uruknak szeretnének tetszeni. Élő, személyes, bátorító, bíztató képük van Istenről. És így lehet az, hogy a hűség a hittel lesz kapcsolatos. Érdekes, hogy a harmadik szolgának azt mondja az Ura, hogy még a saját rendszereden belül sem állsz meg. Mert hogyha tényleg ilyen könyörtelennek tartanál, ahogyan elmondtad, akkor legalább a minimumot megtetted volna, elmehettél volna, és egy nagyon alacsony kockázatú befektetésre odaadhattad volna a nálad levő dolgokat, elhelyezted volna azt az egy talentumot a kereskedők asztalánál, de semmit nem tettél. Totális tétlenség, teljes hűtlenség az, ahogy viselkedsz. Ha pedig hűtlen vagy, teljesen más istenkép van előtted. Egy könyörtelen, egy kabzsi, egy ítéletes, egy haragvó, egy távoli istent látsz, aki számon kér, aki megbüntet, aki követel, akitől félni kell, akit nem jó szolgálni. Lehet, hogy csak egy terület az életedben az, amit megtartasz magadnak. Vagy pedig az egész az, amiről úgy gondolod, hogy ezzel inkább most magamnak kereskedek egy kicsit, és nem az Uramnak. Ha van olyan rész, amit saját ellenőrzésed alatt tartasz, mindegy, hogy mekkora az, akkor nem tudod magad teljesen odaadni. Azt érzed, hogy a szolgaság megnyomorít, nem hála van benned, hanem dű és elkeseredettség. Megjelenhet ez egy teljes tétlenségben, nem érdekel többé semmi más, ami ezzel a világgal kapcsolatos, vagy pedig pöröksz ezerrel, de valójában nem végzel semmi érdemi munkát, kiégsz, felmorzsolódsz, de nincsen semmi hasznod. Hogy lehet Isten előtt szabadon, jó lelkiismerettel élni? Talán érezzük már, hogy nem is olyan egyszerű, hiszen nagyon sok kérdés előjön. Meddig mehet el az ember keresztjénként? Lehet-e hobbija? Lehet-e drága autója? Betölthet-e valami magas pozíciót? Hol vannak a határok? Sok konkrét kérdés előjön az ember életében, azzal a helyzettel kapcsolatban, amiben vagy, ami foglalkoztat, amiben élsz. De tudnod kell, hogy a hűséges élet nincs megkötözve. A hűséges élet a kapott javakkal Istennek akar szolgálni, a földi életben megélt életszínvonal között, a kapott javak között, a kapott képességek között lehet különbség, hiszen Isten nem akar ilyen szinten uniformizálni bennünket. Nincs az, hogyha keresztény vagy, ezt eheted, azt nem eheted. Nincs az, hogyha keresztény vagy, ide mehetsz, oda nem mehetsz. Ezt még megengedheted magamnak, ezt az autót még megvehetem, de a másikat már nem. Felszabadult élet. Különbség a javak között, de ugyanaz a hála, ugyanaz az öröm, ugyanaz az odafordulás, ugyanaz a kereskedői szellem. Ez az, amit lát Isten, és aminek a jutalma a közös vacsora, a mennyei továbbélés. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjére. De mindezek után hogy megy át ez a gyakorlatba? Hogyan élhetek olyan életet, aminek a végén az lesz a konklúzió, hogy jó és hűséges szolga voltam? Ahogyan már korábban mondtuk, a hűség és a hit nagyon szorosan és karöltve jár egymással. Olyannyira, hogy a görög szövegben ugyanazt a szót lehet a magyarra lefordítani, hűségesként is, és hitként is. Ahol pedig nincsen hűség, Ebből kifolyólag ott tudnunk kell, hogy hit sincs. Úgy kezdődik a példázat, hogy az Úr egy távoli országba utazott. Mert úgy van ez, mint egy idegenbe készülő ember, hivatta szolgáit, és rájuk bízta a vagyonát. De miért utazik el ez az ember egy távoli országba? Miért kell elmennie? Miért kell itt hagynia bennünket, mint szolgákat? Lehet-e tudni bármit is, ami kapcsolatos ezzel az utazással? Azt tudjuk, hogy ez az ember, aki elmegy, Jézus, aki ezt a választ adja, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Ez pedig azt jelenti, hogyha egy kicsit tovább gondoljuk, hogy előtte nem volt életük. Előtte nem volt semmilyen kapcsolat az ember és az élet forrása az Isten között. Alapvetően tehát az van bennem, hogy nincs semmilyen kapcsolat az élet forrásával Istenben. Sőt, minden, ami bennem van, az Istentől elválasztva van, alapvetően nem akarok az ő akarata szerint tenni semmit, nem akarok az életemből bizonyos részeket neki odaadni, az egészet meg pláne nem, és minden porcikámmal tiltakozok az ellen, hogy a szolgája legyek. Ez pedig világosan ahhoz a passzivitáshoz vezet, ami elás mindent, ami Istenre csak haraggal tud tekinteni, aki nem akar tőle semmit, legkevésbé saját magát átadni, a szolgája lenni, neki alárendelve, alávetve élni. Ezért kell hát, hogy ez az Isten ember, Jézus Krisztus messzire, egy távoli országba elutazzon a halálon, a Golgotai kereszten, mindenféle szenvedésen keresztül, egészen a poklok legmélyéig, hogy megváltoztassa, hogy kihozza az embert ebből, hogy az a terv, amit Isten elkészített, hogy ő szeretne az emberrel lenni, azt hűségesen véghez tudja vinni és meg tudja valósítani. Ezzel pedig a világtörténelemben a legnagyobb, a legcsodálatosabb hűséget mutatta be. Soha senki nem volt hű az atyához maradéktalanul, csak is kizárólag Jézus. Senkinek a hűségét nem értékelte Isten annyira, mint Jézusét. Ezzel pedig egy olyan Isten képet hozott le közénk, aki szereti az embert, aki az emberrel akar lenni, aki gondoskodni akar az emberről, egészen addig elmenően, hogy kész mindent feláldozni érte, és kész a legnagyobb ajándékot, a menny dicsőségét neki adni. Ő azért volt hűséges, hogy mi is hűségesek lehessünk. Az ő hűsége a mi hűségünknek az alapja. Ez egy olyan hűség, amit Jézus lerakott, amire nyugodtan ráépülhetünk, aminek nyomán megjelenhet ez a hűség bennünk is. Az, hogy jó szolgának kiáltsanak ki a végén, annak az első lépése az az, hogy a hűséges élet első feltételét Krisztusban ismerem. Miután megismertem, el kell, hogy fogadjam. Krisztus azért volt hűséges, hogy ez a hűség alapul szolgáljon minden további hűségnek. El kell fogadnom az áldozata minden Istentől elválasztó akadályt le tudott rombolni, és engem vele kapcsolatba tudott hozni. Általa én is hű lehetek Istenhez. Csak is kizárólag az lehet hűséges, akiben a tökéletes hűség ami Jézus Krisztusban van, jelen tud lenni. Tökéletes és igazságos hűség, amit Krisztus szerzett meg, akiben ott van maga Krisztus, azáltal, hogy szolgálja, azáltal, hogy mindenét, az egész életét neki adta. Ha ezt kész vagyok elfogadni, következhet a harmadik lépcsőfok. Ismerem, elfogadom és megcselekszem. Ezután minden lelki és szellemi javammal, minden fizikai és lelki ajándékommal arra törekszek, hogy egyedül Istennek szolgáljak. Tudok úgy tekinteni Istenre, mint az én Uramra, és tudom annyira alárendelni magamat mindenestől neki, hogy ez jogi szinten egy rabszolgai státuszt eredményezzen. Tudok az ő akarata szerint tenni, mindennel szolgálni őt, mindennel építeni az ő országát a gyülekezetben, az utcán, a munkahelyen, egy váratlan beszélgetésben, a buszmegállóban, és minden olyan helyen, ahol az én életem megfordul. Ha Krisztus hűsége átjár minket, akkor vagyunk képesek meglátni a másik szükségét, azt, hogy mit tehetek a gyülekezetért, mit tehetek a családomért, mit tehetek a barátaimért, a munkatársaimért, a szomszédaimért, és egy olyan járókelőért, akit valahogy mellém sodort az épp aktuális helyzet. Az ilyen élet az, amire a gazda azt mondja visszatérve, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Krisztus ezt a hűséget fogja keresni, és ezt fogja értékelni második visszajövetelekor, aminek elérését ő fel is kínálja. Ragadjuk meg mindannyian. Amen. Olyan jó hallani azt, Urunk, hogy Te nem hagysz bennünket magunkra, hanem készítesz, és azokról az időkről is beszélsz, amikor Te nem vagy itt velünk, hogy mivel jó nekünk foglalkozni. Köszönjük azt is, hogy az, amikor Te szolgáknak mondasz bennünket, azt nem azért mondod, hogy megkötözzön bennünket ez az alárendeltség, hanem azt szeretnéd kifejezni, hogy semmink nincs, amit magunknak köszönhetnénk, hanem mindenünk, amink van, az tőled jön. Köszönjük, hogy felnyitod a szemünket arra, hogy meglássuk, hogy milyen sok mindenünk van, ami fölött olyan könnyű elsiklani. Köszönjük neked azokat a szellemi dolgainkat, amiket kaptunk tőled. Köszönjük azokat a lelki áldásokat, ajándékokat, amiket akár már tudunk, hogy vannak, de köszönjük előre azokat is, amikről meg fogod majd mutatni, hogy ezzel bennünket szeretnél megajándékozni. De hálásak vagyunk neked azokért a testi, azokért a fizikai javakért is, amikkel körbeveszel bennünket. Köszönjük a kapcsolatainkat, köszönjük azt a társadalmi helyzetet, amibe beleteremtettél. Köszönjük a családunkat, a rokonainkat, a barátainkat, hogy Te olyan gazdagon megáldottál bennünket. Add, hogy tudjunk ezekkel hűségesek lenni, és tudjunk meglátni, hogy mi a Te akaratod, hol lehet a Te országodat építeni. Te adj ehhez imádságos szívet, Te adj ehhez bölcsességet, de mindenek előtt a Te szent lelked világosságát és az előttünk lévő járását, hogy amikor kimegyünk majd a Te házadból, és visszaállunk a hétköznapokba, akkor tudjuk megélni, hogy nekünk itt küldetésünk van. Tudjunk úgy fordulni a másikhoz, tudjuk úgy képviselni a Te igédet, tudjunk úgy adni, vagy akár elfogadni, tudjunk úgy szenvedni, hogy amikor ezt tesszük, akkor a nálunk lévő talentumok gyarapodnak. Olyan jó azt látni, Urunk Istenünk, hogy Krisztus hűsége után mi is hűségesek lehetünk. Kérünk téged, gerjeszt fel a vágyat a mi szívünkbe, hogy ez legyen életünk legfőbb vágya, és minden reménységünk, minden kívánságunk, hogy amikor te visszajössz, akkor hűségesek lehessünk. Így imádkozunk városunkért, országunkért, de az egész világért. Hadd, hogy az a hűség, amit egyedül te tudsz ajándékozni, és ami a veled való kapcsolat nyomán jöhet létre, minél több helyen meg tudjon jelenni. Felismerjék az emberek, hogy ha igazán meg szeretnénk maradni, igazán a te országodat akarjuk építeni, akkor erre van szükségünk. Köszönjük, Urunk, hogy ez lehetségessé válik. Segíts bennünket ebben. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.